Csak és pofonok egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, amint most már sokan tudják, ez a mostani évad nehéz üzenetek kommunikációjáról szól, illetve részben olyan emberekkel beszélgetek, akik nem kertelnek, szívesen megfogalmazzák a véleményüket, ami a szívükön, az a szájukon. Úgyhogy ma egy olyan vendégem van, aki egyébként felajánlott, hogy akár ne is mondjak titulust hozzá, Fiala Jánost köszöntöm itt a stúdióban. Illetve felmerült, hogy riporterként.
Igen. Ez bárkinek mond valamit.
Még lehet őt említeni. Miért gondolod, a szervusz, köszöntelek, miért gondolod, hogy ez a riporter szó ez már passé?
Ezt tapasztalom. Ennyi.
Nem csinálnak már riportokat, vagy ez az, aki kimegy és felméri a terepet, és ott megszólaltat embert, vagy aki interjúer? Tehát melyik
nem,
inkább a te fejedben?
A youtuber az elnyomott mindent.
A youtuberek,
a blogger,
influencerek.
A videoblogger, az influencer.
És nincs akkor a tájékozottsága, nem megy annyira utána, vagy mi hiányzik abból, hogy riporter
semmi.
Legyen?
Nem, semmi. Tehát én ezt nem helyeztem el hierarchiában. Ez ilyen sírkő felirattá vált.
egykor riporter volt. Azt szerettem
volna... Nem, hanem hogy maga a riporter. Tehát ez úgy élt ettől eddig.
És az újságíró?
Az meg végképp.
Hát
van egy generáció, ami már nem olvas újságot. Nem tudja, mi az, hogy újság.
Amivel én nehezen tudtam mit kezdeni, még most is, nem tudom, hogy elektromos újságírónak hívták el, vagy a tévés újságíró, de valami ilyen jelzővel, aki az elektronikus térbe dolgozott, az egy ilyen külön jelző volt.
Átalakult a világ,
erről fogunk beszélgetni, vagy erről is. Amiről kérdezni szeretnélek, az, hogy a média... as such, mint olyan.
Igen.
Mennyire konfliktusos terület általában, és nyilván arról fogunk beszélgetni, hogy te hogy éled meg a te esetedben milyen, de hogy amúgy ez egy ilyen ütközős világ.
Hát az a világ, ahonnan én jövök, az egy ütközős világ. A youtuber világ az egy kevésbé ütközős világ, hiszen a youtubereknek a tevékenysége az egy olyan mezőnyben zajlik, vagy olyan mezőben zajlik, ahol nagyon sokszor rajtuk kívül nincs más, hát akkor kivel kerülhetnének konfliktusba, lefelé saját magukkal.
Tehát a konfliktus helyzeteknek egy jelentős része az érdekütközésből.
Nem. A konfliktus helyzet az a mással való találkozásból. Ha nem találkozott mással, akkor nincs konfliktus lehetőség se.
Hát a betelefonálás, beírás,
igen, belekommentelés. De én most azt mondom, hogy a YouTube, tehát ez a, ez a mai világ, tehát egy YouTuber, aki áll egy kamera előtt és monológot mond, az kivel kerülhetne konfliktusba?
Hát ezek üzengetnek egymásnak, visszaválaszolnak.
De az nem azonos időben van.
Ez csúsztatva van. Ez tény, tehát hogy ott konkrét konfliktus felvállalni szemtől szembe, ez talán kevésbé jellemző.
Vagy szinte alig.
A te esetedben, amikor hát sok csatornánál voltál, meg sok felületen írtál, dolgoztál, vagy készítettél műsort, talán így pontosabb, olyan jellegű ütközések, harcok is voltak, amik például tulajdonosi szerkezettel történő konfliktus. Ezért hoztam be azt, hogy mondjuk érdekkülönbség is lehet.
Ez is egy óriási különbség. Hát ugye a youtuberek azok a saját tulajdonukban nyilvánulnak meg. Azt, hogy tulajdonos, azt ebből a szempontból, ahogy én megéltem, nekik ez már nem is saját élményük. Tehát ez szinte már olyan dolog, mintha el kéne valamit magyarázni. Én nekem még voltak érdekkonfliktusaim tulajdonosokkal, igen.
Milyen jellegűek? Érték alapú, vagy elszámolás alapú? Nem kell abszolút belemenni, meg régebben is voltak.
De szívesebb válaszolok rá. Ugye utoljára tulajdonossal én a 168 órában találkoztam, ott egy Milkovics Pál nevezetű valaki volt a kvázi tulajdonos, miközben máig azt gondolom, hogy a tulajdonos legfeljebb képviselte.
Ez a brit média, amiről beszélünk, ugye név szerint talán.
Ez a köves lomóféle konglomerátum. Akivel én szándékoztam találkozni azt követően, hogy eljöttem a 168 órától, de aztán telmúlt az idő, és ez elmaradt. Alapvetően azt kérdeztem volna meg Köves Lomótól, hogy neki ez az izé, aminek én része voltam, az minek kellett, hiszen amikor én eljöttem, ott gyakorlatilag azzal az a szekció meg is szűnt, a 168 óra, mint írott lap megszűnt, a 168 óranak az online felületén ma egy olyan tevékenység folyik, amely gyakorlatilag hát még a Watchtower-nek való funkció sem áll, tehát fogalmam nincs, hogy miért van, de aztán elmaradt ez a beszélgetés, Milkovics Pállal meg olyan barátságtalan váltunk el, meg ő egyébként se lett volna őszinte.
Amikor oda kerültél, és ez nem életút interjú, csak ha már így bele kapunk, akkor ugye valami olyasmit olvastam, illetve utólag, hogy még a megbeszélt feltételeknél is talán kedvezőbb vagy.
Minden ide. Tehát ott az ember azt gondolt, hogy a paradicsomba érkezik, ugye elvileg egy embernek, aki elszegődik egy céghez, egyáltalán nem kell megismerkedni a tulajdonossal. Legyen ez egy hentes üzlet, legyen az a BBC, vagy legyen az a Ford. Miért kéne megismerni?
Nem is kell tudni.
Hát egyrészt nem is kell tudni, a másrésztről meg a tulajdonos nem is akar vele találkozni. Hát rosszabb esetben, mint a Fordnál, vagy tudom is a Volkswagennál, 10 000-ek dolgoznak. Hát miért ismerne engem meg, mint Eszter Gályost? A média az annyiban más, tulajdonképpen azt hiszem, hogy a média sem más. Ugye amikor én kiváltam a Magyar Rádióból, és 2000 októberében eljöttem, akkor maguk a tulajdonosok voltak azok, akik engem megkerestek közvetítő útján, és később is a tulajdonosokkal találkoztam, miközben ez a tulajdonosoknak nem lett volna dolguk. Ez egyébként egy olyan terület, amit Magyarországon senki nem dolgozott még fel. Tehát, hogy akiknek különböző média vállalkozásaik voltak, miért lettek médiavállalkozók, miért lettek tulajdonosok? Hát én még egy olyan időszakban helyezkedtem el, ahol a frekvenciát adták, vették. Tehát volt olyan, hogy valaki egy frekvenciát megszerzett, és mindjárt túladott rajta x 100 000 vagy x millióval többért.
Mint egy vállalkozás, befektetés jellegű. Tehát nem hát, szakmai befektető.
Hát, hogy ezt a dolog legalitása felől nem volt kétségem, hogy egyébként az mennyire volt minden szempontból morálisan elfogadható cselekedet, hiszen ő eredetileg se akart semmit, se, hanem túl akart rajta adni. Több volt az eszkimó, mint a fóka, és ebből adódóan a fókák ára az fölment, hanem is a csillagos égig, de magasabban volt jegyezve. Később pedig, amikor én megismertem rádiótulajdonosokkal, alapvetően rádiótulajdonosokkal, akkor ugye egy ilyen bemutatkozó beszélgetésben elmondták, hogy én XY vagyok, ezt szeretném, és aztán soha többet nem annak megfelelően viselkedtek, mint amit a bemutatkozó beszélgetésben elmondtak. Soha.
Azt hittem, hogy úgy fogod befejezni, és azt követően nem mutatkoztak, mint hogy így lenne valószínűleg egy ideális világban.
Sajnos mutatkoztak.
Igen, hogy az lenne, hogy köszöntöttek jó munkát, és utána, de nem így fejezted be a mondatot, hanem hogy más történt, mint amiben maradtatok.
Érdemes lenne ezt a könyvet megcsinálni, vagy filmet megcsinálni azért, mert hogy hát egyrészt meghalnak, tehát megszűnnek létezni, hogy miért vettek rádiókat, miért adtak túl rajtuk, ez hihetetlen érdekes lenne, mert egyébként, ha ismertem 10 tulajdonos, és talán ismertem, hogy primér módon nem az volt a céljuk, hogy nekik rádiójuk legyen, hanem valami egyéb befolyást akartak szerezni a világban, vagy darutól voltak alapjukon, azt a tévedés minimális kockázatával állíthatom.
Magyarán, ami egy ideális működés lenne, hogy ezt a szót egyetlen lehet használni, hogy valaki akar médiát csinálni, mert van egy olyan missziója, elképzelése, vagy lát egy űrt a médiapiacon, amit be szeretne tölteni, mert arra igény van, így érzi, és ebből by the way pénzt is tud csinálni. Ehelyett az történik, hogy nem tudjuk, hogy milyen motivációk
én
mentén.
Én ügyeskedőkkel találkoztam alapvetően, és itt szeretném leszögezni, hogy én csak a saját tapasztalataimról tudok beszámolni. Tehát, hogy Varga Zoltán, aki ennek a C, nem akarok rosszat mondani, Centrál Médiának talán a tulajdonosa milyen, arról halvány lila gőzöm nincs, mert én Varga Zoltánnal nem találkoztam. Akikkel én találkoztam, azok nem ilyenek voltak.
Mennyi ebből ennyiben visszakérdezek, hogy mennyi ebből a te konfliktusvállaló vagy konfliktuskereső személyiséget, hogy mindig olyanok jönnek szembe, akikkel nehéz, vagy pech sorozat, vagy minek
nem, ez nem egészen így van. Hát én ugye, mindenki tudja, hogy az állatkertjében milyen állatot vesz. Én nem egy mezei pocokként kerültem oda, hogy miként kerültem oda, azt nem nekem kell megmondani, de azt tudom, hogy több olyan eset is volt, például Fridéri László, a Rádió Extrém tulajdonos, amikor először találkoztunk, akkor az ő asztalán volt egy mappa, amit előzőleg kapott arra vonatkozóan, hogy miért ne alkalmazzon engem.
Valaki írt ott... erről.
Nem elég, hogy valaki írt erről, a valaki szükségesnek találta letenni ezt az asztalára.
És de kibírtad, hogy nem nyitott ki, nem kéred el, nem kukat? Nem,
ez az ő asztalán volt. Ő azt mondta, hogy ennek dacára vállalja velem való együttműködést, de nem ő volt az egyedüli, aki ilyen dossziét kapott az asztalra.
Ide kapcsolódik, és erről szerettelek volna mindenképpen kérdezni, vannak még most is, régen különösen voltak ezek a csatornák arcai, tehát azok a fontos szereplők, akikről lehet tudni, hogy azért van itt nálunk, mert ő azt képviseli, vagy pedig mi szeretnénk azt képviselni, mint az ő brendje, és ez a te esetedben is nem egy alkalommal, sőt, hát tulajdonképpen 20 évet, vagy nem tudom mennyit visszamenve, ez így volt, hogy ahol te műsort készítettél, az egyúttal az annak a csatornának, vagy annak a médiumnak, látom, hogy végigveszed a fejedben, mert mindjárt reagálhatsz.
Jól látod.
De hogy azért, mert mondtad, hogy nem mezépockot vesznek, erre kérdezek vissza, meg arra, hogy nagyon helyén való egyébként, hogy egy tulajdonos leül azzal, akit egyébként aztán a csatornát ő képviselni fogja.
Igen, egy optimális esetben ez így van, de ha őszinte vagyok és mert lennék, az én végül is nagyon nagy helyeken nem nagyon fordultam elő, ugye a legnagyobb hely az a Magyar Rádió volt, illetőleg a Magyar Rádióban való alvállalkozás a Bétótnak, ami a Kalipszó Rádió volt, de az ugye nem volt egy magán vállalkozás. Én szerepeltem TV2-s műsorokban, de odáig sose jutottam, hogy én a TV2-nek arca lehettem volna, nem mintha szerettem volna lenni, de ott ugye másodpercek alatt olyan konfliktusba kerültem velük, hogy az ajtón kívül találtam magam, azok a helyek, ahol dolgoztam, leszámítva a 168 órát, ami egy kis cég volt, de úgy viselkedett, mintha nagy akarna lenni. Én olyan helyeken voltam, ahol az ő arcuknak lenni azért nem volt egy nagy etvasz, mert maguk a cégek sem voltak nagy etvasz. Ami nem azt jelenti, hogy szóra sem érdemes helyeken töltöttem el az életemet, de kis helyeken töltöttem el az életemet, amelyek a saját maguk láttatásában, vagy ami a hangra vonatkozó megfelelő szó, olyan nagyon sokat nem költöttek, mert sokkal inkább el voltak a médiapiacon, semmint hogy annak jeles képviselői lettek volna.
Ezt elfogadom, megértem is, de a láttatásnak az egy része, hogy itt dolgozik a Fiala, itt csinál műsort Fiala, vagy máshol. És azért most nem akarlak győzködni erről, nyilván te ezt többször végig gondoltad, de mikor az ATV az ki szokta rakni mind a mai napig, hogy éppen kivezeti.
Az ATV az ilyen volt. De
és a jót is mondtál róluk, ráadásul, amikor eljöttél, mondtad, hogy nem tudsz rosszat.
Az esetek, tehát ha azt a 24 évet veszem, ami eltelt 2000 óta, akkor azért ennek az időnek a zömét kisebb helyeken töltöttem el, és nem ATV nagyságú helyeken.
És az utóbbi időben, tehát tulajdonképpen praktikusan a 168 után megcsináltad a saját felületedet. Ugye ezt jól foglalom össze?
Megcsináltuk a közös felületünket Kurtás Andrással, aki nélkül én nem tudtam volna boldogulni. Lakatos Jánoska is ott volt, de ő aztán kívül azt gondolta, hogy tágasabb is elhagyott bennünket.
Azt nem gondolom, hogy van men show, nem ezt akartam mondani, hogy te egyedül, függetlenül a bárki stábtól vagy segítségtől, de függetlenül létező médium márkáktól készítettetek egy olyan felületet.
Hát jobb hiány, nem kaptam ajánlatot.
De innentől nézvést, innentől ugye nagyobb a szabadság, nagyobb a felelősség, nagyobb a függetlenség,
nem,
mi nagyobb?
Nem. Én nekem a szabadságommal sohasem volt baj, tehát az csak egy ilyen tévképzet, hogy én most szabadabb vagyok, mint bármikor korábban. Legfeljebb korábban a szabadságomért mással kellett vívni, és nem saját magammal, de ez itt most egy más tér, ebből adódik alapvetően a különbség a youtuber létből adódóan. Egyébként az én szabadságomat megpróbálták korlátozni, de sohasem sikerült, illetve amikor sikerült, akkor végül is kenyértörésre került a sor, és kívül találtam magam egészen addig, amíg valaki más el nem hívott. A 168 óra volt az első olyan hely, ami már nem rádió vagy televízió volt, hanem internet, és ott M.K.s Csaba és a Milkovics győzködtek hosszú ideig, hogy ez nekem egy mennyire jó felületem lesz, aztán a Milkovics megvált az M.K.s-től, aztán kölcsönösen megváltunk a Milkovics-sal egymástól.
Mire gondoltál, amikor arra utaltál itt az előbb, hogy a szabadságod kapcsán most magaddal kell megvívnod? Ez egy, akarom elvont, ha akarom, akarom, kicsit transzcendens, mire gondolt?
Nem, ez egy nagyon fontos dolog, amíg a rádiózásnál és a televíziózásnál nagyjából beláttam azt a teret, amit be lehetett volna tölteni, az egy másik kérdés, hogy betöltöttem-e vagy sem, ezt most nem látom be. Tehát maga azon a területen, ahol én most jelleg vagyok, ott, ha fenn állok egy dombon vagy hegycsúcson, akkor nincs horizont. Tehát a horizont az olyan messze van, amilyen horizont sose volt ilyen távol a rádiózásnál vagy a televíziózásnál.
Mert nem lehet elhelyezni a nagyvilágba, vagy az ember mi az, amit csinál?
Hol beszélsz? Nem. Én nem tudom elhelyezni. Ráadásul nekem a televíziózásban és a rádiózásban nem voltak olyan problémáim, hogy idegenvezetőre lett volna szükségem. Ha el akartam találni valahova, legfeljebb eltévedtem, de eltaláltam. Ott, ahol most vagyok, kerestem idegenvezetőket, egyrészt nem találtam, másrészt, akit találtam, sehova nem tudott elvezetni. Felmerült, hogy ha sokat fizetek, akkor talán, de amilyen képzetet keltett bennem az előbeszélgetés során, abban nem lett bennem olyan bizalom iránta, mondhatnék neveket, de hát nem talán akarok senkit sem megbántani. Egyedül a Szabó Zé. A Szabó Zé volt az egyedüli, aki nem igaz, a Kuhár Bence is szentelt rám időt. Volt egy-két ember, aki szentelt rám időt, de azt az elárvultságot, amit én megéltem ezen a fronton, ahol én korábban leültem egy mikrofon mögé, és úgy voltam otthon, függetlenül attól, hogy hol volt az a stúdió, mintha mindig is ott lettem volna. A YouTuber lét egyrészt abból adódóan, hogy megszűnt az interaktivitás, megszűnt a zene, megszűnt az egyidejűség. A legnagyobb problémám az egyidejűség. Én nem voltam ahhoz hozzászokva, hogy amit csinálok, azt kirakják egy kirakatba, és aztán a kirakatból valaki bekéri, vagy nem kéri be. Én egyidejű voltam a világgal, egyidejűleg beszéltem az eseményekkel, vagy némileg utána, és beszéltem erről emberekkel, akik megkerestek engem telefonon. Ez teljesen megváltozott, kiderült, hogy az a fajta algoritmus, ami a YouTube-ot irányítja, az egy egészen másfajta algoritmus, egyáltalán van neki algoritmusa, avval én nem vagyok kompatibilis.
Ez egy alapvetően egy technológiai váltás, vagy technológia kérdés, értem, hogy alapvetően online marketingre, tehát ez a hány másodperc legyen, hol, mielőtt menjen, ilyesmikre gondolsz, viszont van egy...
Mindenre, vagy... tehát a kérdés, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy újra kellett volna megtanulnom biciklizni, de valójában azt az eszközt nem is biciklinek hívták, azt se tudtam, hogy néz ki, olyan elárvult voltam, amilyen elárvult én a 80-as évek közepe óta, amikor ezt elkezdtem, soha a büdös életben nem voltam, és már nem is leszek lefebb a koporsóban.
Hiszen egy mikrofon kell, és jó esetben ember, akivel beszélgetsz.
És itt, akár megszűnt, és itt megszűnt.
És ez nincs.
És itt megszűnt. És megvan a mikrofon, meg megvan minden, de ki van szakítva abból a térből és abból az időből, amiben én léteztem.
A tartalmi szempontból befolyásolja azt a megközelítésedet, hogy ez visszanézhető, és nem ott zajlik?
De ez teljes mértékben, mindenben más.
Tehát az ember nem fog egy napi hírt kommentálni?
De az igazság az, hogy én most egy olyan valamit gyártok, aminek én magam nem vagyok a fogyasztója.
Mert nem azon a csatornán megy, vagy nem olyan jellegű?
Nem. Miért? Én nem fogyasztom azokat a tartalmakat, mint amilyen tartalmat én például előállítok.
És ez egy diszkomfort érzet, gondolom.
Ez nem diszkomfort érzet, ez annál is rosszabb. Én néha természetesen meghallgatok podcastokat a felkészülésem érdekében, de nem vagyok egy podcast fogyasztó.
És azt csinálod. Meg hát riporter.
Igen, hogy innen azt csinálom, mert hogy egyébként elmehetnék a szó átvitt értelme munkanélkülinek. Tehát abba hagyhatnám az egészet. Ráadásul én vagyok az egyedüli ebben az országban, aki hetente 4-5 tartalmat állít elő, néha olyan összeállításban, mint hogyha az egyébként egy élő lebonyolítású rádióműsor lenne, és hát ezzel tulajdonképpen gúnyt tűzök magamból, mert amit csinálok, az nem kompatibilis azzal a platformmal, amelyen létezem. Az, hogy elboldogulok, maradjunk abban, hogy ez a pokoli mázlim következménye, valamint annak a lendületnek, ami korábban megvolt és kihatott. Biztos, hogy valamit tudok, hiszen megkapaszkodtam, de hát ilyen idegenségérzettel én nagyon ritkán éltem együtt az elmúlt 35 évben.
Erre bővebben is vissza fogunk térni, illetve szeretnélek róla kérdezgetni, még ha lehet. Ami most még eszembe jutott, és talán még inkább ide tartozik, hogy a te műsoraidnak nagyon fontos, integráns része volt mindig a hallgató, betelefonáló, a visszajelző.
Igen.
Ezek most is azért én látom, hogy írnak, van Facebook csoport, Fialát hallgatók, nem tudom, tehát hogy vannak ilyen, ez nem tudom, hogy buboréke, nem tudom, ez egy jó szó erre, de azért folyamatosan vannak körülötted, akik a te általad előállított tartalmat így vagy úgy konzumálják, meg kommentálják. Ez előre visz, foglalkozol velük, mennyire befolyásolja ezt az egyidejűséget, amiről az előbb beszéltél?
Nincs jelentősége. A helyzet az, hogy korábban ez egy érdemi kapcsolatrendszer volt a betelefonálókkal, másodszorban az e-mailezőkkel. A kommentelőkkel nem, én az összes, nem tudom hány Facebook csoport foglalkozik az én tevékenységemmel, nagyon büszke vagyok rá, hogy én egyiket se olvasom. Amíg a telefonálókkal úgy, mint veled, lehetett beszélgetni, meg lehetett próbálni velük szót érteni. Ugyanez a Facebook csoportokkal, a messengerezőkkel szinte lehetetlen. Hosszú időbe telt, amíg én meg tudtam magamat győzni, hogy széllel szemben nem lehet. Ez is egy YouTube algoritmus. Ha én egyébként ezekben a chatszobákban aktívabb lennék, akkor engem a YouTube előre sorolna. De én nem akarok hülyékkel beszélgetni, nem akarok egy olyan valóságról beszélgetni velük írásban, ami nem azonos azzal, mint amilyen tartalmat én előállítottam. Az, hogy az ő bolondos fejükben mindaz, amit én csinálok, milyen leképeződéssel bír, az engem hidegen hagy. Ráadásul az a valóság, amelyben ők élnek, a számomra annyira távol és annyira idegen, hogy én oda követni őket nem akarom, a mocskolódásaikra nem vagyok kíváncsi, embert alkalmazni arra, hogy helyettem ezt csinálja, épp úgy nem szeretnék, mint hogy a szexuális életemet se gondoltam másra bízni, és ezzel én olyan hátrányba kerülök azokkal, akik egyébként ezt saját maguk vagy más által teszik, ami beláthatatlan, de én velük nem akarok szót érteni, mert ők ellenségesek, idegenek, valami olyanba kapaszkodnak a műsorom révén, amivel én saját magamat nem azonosítom. Nem azonosak a betelefonálókkal, akik
pont
között egyébként
rengeteg, a telefont.
De rengeteg mocskolódó volt ott is, mégis velük a kapcsolattartás egészen más volt, ők nem emelik fel a telefon, de hogy én mennyire megosztó személyiség vagyok, ugye most is ugye néhány műsor még élő, van valószínűleg egy ember, aki megpróbálja blokkolni. Tehát amikor azt látják a műsorban, hogy én Wintermantel Zsoltot, vagy Filipov Gábort, vagy Navracsics Tibort 53 hívásból érem el, az abból adódik, hogy ezeken a napokon van egy ember, aki reggel fölkel, és megpróbálja blokkolni az én műsoromat, és én tulajdonképpen nagyon szívesen beszélgetnék vele, hogy ő ebben mi örömöt lát, vagy mi, tehát hogy mennyiben...
És nem üzen, nem követel semmit.
Semmit, csak ezt az
kiéli magát.
Ezt az egyetlen egy dolgot csinál, és az is foglalkoztat, hogy azokon a napokon, amikor nem vagyok, akkor hát, hogy ez neki mit
jelent? Mivel üti el a napját máskor? Ez a krízisek és pofonok.